ne tévedjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, mert amit vett az ember, azt fogja aratni. Mert aki a testvéreknek, az a testvéről arat a kutulás, aki pedig a léleknek, a mindenből fog aratni, örök életet. Fegyelem égünk és békesség Istentől, ami Atyától és az a Fiától, a Úr Jézus Krisztustól. Drága testvérek, új kenyéri hálózó, mindenki Isten kiszerzünk kezdetén, a 66. Zsoltárokat keresünk még énekes könyvünkből, a 66. Zsoltárokat, és annak a legelső versét énekeljük fennállva. A 66. Zsoltárok első verse kiszerződik, tőlem egész földön.
teljesen háromság, egy igaz és élő Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, fejünkön maradva és imádkozunk. Valóban áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, az ünnepért, az ünnepnek minden csodájáért. Azért a csodáért, hogy magad elé hív, azért a csodáért, hogy veled találkozhatunk, azért a nagy lehetőségért, hogy ebben a találkozásban életünk megújulhat, ami megfáradt testünk, lelkünk, szívünk, benned felüdülhet, sebeinket te gyógyítsod meg, bűneinket a te kegyelmedért megbocsáthatod, és ami egész életünket úgy vonod magadhoz, hogy ez hozzád közelebb kerülhet. Köszönjük azt is, Urunk, hogy ünnepen megállítasz bennünket. Hogy a mai napon vége annak a rohanásnak, amelyben minden nap részünk van, és amikor te megállítasz, akkor megengeded, hogy szemünk felnyíljon, meglátunk azt a sok-sok cselekedetet, csodádat, amelyet életünkkel cselekedtél. Így adunk neked hálát minden türelmedért, amelyel bennünket elhordoztál, kegyelmet sokaságáért, amelyeket ránk székozoltál, sok-sok javaidért, ajándékaidért, neked adunk hálát, amelyeket mind tőled vettünk, tőled kaphattunk, és sokszor nem is dicsőítettünk, akkor értük téged. Szeretnénk most valóban megállni. Megállni a rohanásban, és életünket oda tenni a kezedbe, kérni téged, hogy taníts bennünket, hogy nyitva legyen a szívünk annak a meghallására, amiről te akarsz velünk beszélni. Bocsáss meg, hogy olyan gyakran csak arra van nyitva a fülünk, amit mi akarunk hallani, amiről mi akarunk veled beszélni, de azokra a gondolatokra, amelyeket te mondasz, zárva tartjuk a mi szívünket. Hadd legyen másként, hadd legyen valóban füleink, lelki hallásunk, szemeink, lelki látásunk odaszánva neked, és a te üzeneted hathatoljon szívig, lélekig. Így bízzuk rád szeretteinket, Istenet, a gyülekezet szenvedőit, kórházban levő testvéreinket, nyomorultakat, árvákat, özvegyeket, szomorkodókat, gyászolókat, minden beteget, Urunk, aki testi-lelki betegségekben meggyötörve téged vár szabadításért. Hajolj le hozzájuk, mi hozzánk, mindannyiunkhoz, kegyelmeddel, gyógyító szabadításoddal. Hadd érjen utol minket, megújító kegyelmet, hadd teljünk be házad javaival. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk az új sorozatunkat, immáron harmadik vasárnapi a gyakorlati keresztény életről szóló sorozatot, és a mai ige a római levélben található, amely mihozzánk szól. A római levélnek a 13. fejezetéből olvasom, a 11-es verstől a 14. versig. Tehát római levél 13. fejezete, 11-es verstől a 14-es versig, és a legutolsó verset jegyezzük meg, zárjuk jól a szívünkbe, ez az a fő üzenet, amely bennünket ma el kell érjen. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok, hogy az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból, hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk. Nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok étezzenek szemmel. Újra olvasom a 14-es verset, tehát a legutolsó mondatát, a római levél 13-as fejezetének. Hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztus, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, egyszer volt egy ember, akinek volt két harci kutyája, és rengetegszer vitte őket tisztos fogadásokra, hogy megverekedtesse a kutyáit. Mindig ő maga is fogadott a bookmakernél a győztesre, és kivétel nélkül mindig nyert is fél. És kérdezte tőle a bookmaker, hogy hogy van az, hogy te mindig eltalálod, hogy melyik kutyát fog győzni. Hiszen mind egyforma erős, mind ugyanolyan tökéletesnek tűnnek, egészségesek, nem betegek, és te mégis mindig tudod, hogy melyik fog győzni, és arra teszel, amelyik a győztes. Azt mondta a kutyák tulajdonosa, hogy elárulom a titkot, hát én etetem őket, és mindig arra fogadok, amelyik a jobban táplált aznak. Mindig arra fogadok, amelyik a jól lakottan, és mindig így nyerek. Az új sorozatunkban az előző két vasárnap megtanultunk két olyan új fogalmat, amely a Bibliában nagyon gyakran előjön, az óember és az új ember fogalmát. Látjuk azt, hogy a bűnös, megromlott természetünket hívja a Biblia óembernek. Ez az a természet, amely nem képes Isten akaratát cselekedni. Az új ember, más néven a belső ember, pedig a Krisztus által megújult természete a hívő embernek. Ez a természet a megtéréskor születik meg bennünk. Nem mindenkinek van belső embere a Biblia szerint. És amikor megszületik a megtéréskor ez az új természet, ennek már Isten képességet adott arra, hogy az Isten akaratát tudja cselekedni a mi belső ember. A hívő embernek az élete egyfajta lelki harc, lelki szent háború, a belső embere harcol az óemberrel, a benne lakozó bűnnel. Ma arról lesz szó, hogy hogyan lehet ezt a két természetet táplálni, és mi lesz a két természet táplálásának a következmény. Az óember, újember küzdelmének, a táplálásának a következménye lesz az, hogy mindig az fog győzni, amelyik természetedet, amelyik emberedet, óemberedet, vagy belső emberedet táplálni fogod. Ezért a bevezető történet erre igyekezett rávilágítani, hogy a lelki életben is folyik egy ilyen küzdelem, és mindig az a természet fog az emberben felülkerekedni és győzedelmeskedni, amelyiket jobban táplál. Életviselünk, lelki életünknek a mienysége, vagyis a minősége, a környezetünk, az a társaságunk, amelyet magunknak választunk, valamint a szetteink, valamelyik természetünket mindig táplálják. És ezek a táplálékok, amelyeket éppen választunk valamelyik természetünknek, meg fogják határozni azt, hogy a te hívő életedet bukdácsolva, mindig elbukva fogod végig élni, vagy pedig győzedelmesen fog végig haladni a hívő életedben. Ha a hívő ember az óemberét táplálja, akkor mindig el fog bukni. De hogyha az új emberét táplálja, azt a belső ember, amely a megtéréskor adatok a hívő embernek, akkor tud engedelmeskedni, tud Isten útján járni, engedelmességben, szentségben, igazságban, és olyan életet, amelyre Isten gyönyörködve néz, hogy ez az élet az enyém. Jóbról hangzott el ez a bizonyság tétele Istennek, hogy az angyal világ előtt, a sátán előtt is, hadd mondjam ezzel az emberi kifejezéssel, hogy szinte dicsekedett Isten az ő gyermekével, hogy láttad-e az én szolgámat Jóbot. Isten félő, becsületes, kerüli a rosszat, gyűlöli a bűnt, szereti az igazságot. Íme egy élet, amelyik az enyém. Amelyik emberedet táplálod, meg fogja határozni, eldönti, milyen lesz az életed, bukdásoló vagy győzedelmes. Melyik természetedet táplálod, eldönti a jövődet, és eldönti a boldogságodat is. Nézzük most az óember táplálását. Jegyezzük meg ezt a mondatot, hogyha az óemberünket tápláljuk hívő emberként, akkor saját magunk készítettük elő a bukásokat. El fog bukni. Ezt a Biblia nagyon komolyan megmondja. Galata levélből a köszöntő igék is erről szóltak, hogy Isten nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Aki a testének vet, az a testéből aratna pusztulás. De aki a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Ez a vetés, amelyet táplálásnak is mondhatunk, ez az, amiről ma szó van. Aki az óemberét táplálja, aki a testnek vet, el fog bukni. Olyan dolgokba fog bele menni, olyan bűnökbe fog elbukni, amelyet az ő új emberét gyengítik, és az ó emberét megerősítik. Így az a nemes harc, az a szent háború, amely a hívő ember életében folyik, az ó ember és a belső ember harcában, a gonosz fog úgy állni, hogy ő fog nyerésre állni. Hogyan tudjuk táplálni az ó emberünket? Az első dolog, amit én mondanék nektek, a társaság, amelyet választunk magunknak. Mindig meghatározó az egy embernek az életében, hogy milyen barátai vannak, milyen társaság veszi körül. Hol érzi jól magát, és kiknek a közösségét keresi. Amikor a hívő ember megtér, egy 180 fokos fordulat bekövetkezik az életében, ez nem azt jelenti, hogy az addigi ismerőseinket egyáltalán semmibe vesszük, és nem is köszönünk neki, nehogy valaki félreértse, de nem igazán lesz vágya a hívő embernek keresni azoknak a régi barátoknak a közösségét, akik szüntelenül rosszra viszik, a bűnben élnek, feszlettségekben, esetleg tisztátalanságra, alkoholizmusra, bármilyen gonosz, istentelen dologra fogják sárítani őt. Oda nem fog vágni a szíve. Egészen más társaságra és közösségre fog vágni, ezért lehet észrevenni, hogy amikor megváltozik egy embernek az élete a megtérésben, elkezdi keresni azoknak a közösségét, akiket ugyanaz a lélek érintett meg, Istennek a szent lelke. Ezért meghatározó a te életedben is, hogy kinek a közösségét keresed. Kinek a közösségét keresed. Mindegyikünk vizsgálja meg, hogy tényleg milyenek a barátai. Kik azok, akik meghatározóak a mi életünkben, ők Krisztuséiek, vagy ők nem tartoznak Krisztushoz. A társaság az ó ember táplálását szolgálhatja. Van egy történetem is erről. Egyszer egy keresztény diáklány, aki azért elég világias életet élt, elment a diszkóba, és tánc közben a vele táncoló fiú kérdezte, hogy te keresztény vagy, mert én az vagyok. És visszakérdezett az a világi pogány fiú, hogy akkor mit keresed? Ez a legsúlyosabb, amikor a hitetlen világ szégyeníti meg a hívő embert, hogy akkor hol kellene lenni? Akkor hogyan ér? Akkor ki vagy te, és milyen értékrend alapján cselekszel, amit cselekszel, mert nincsenek összhangban tetteid a szavaiddal. A második pontunk itt az óember táplálásánál az olvasmányok és a média, egy általános gyűjtő fogalomként használva, meghatározhatják, hogy az óemberünk elbukjon, hogyha az óember táplálását segítik elő mindazok a dolgok, amelyeket olvasunk, nézünk, látunk televízióban, vagy éppen rádióban. John Bunyan, a középkori üsportozó, keresztény író, és világon nagyon sok nyelven lefordították a könyveit. Őneki van egy könyve, szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe, aki még nem olvasta, John Bunyan, a Szent Háború. Hihetetlen képekben írja le azt a belső harcot, amely az emberért folyik, akár a láthatatlan világban, akár bennünk az óember, újember harcát. A Szent Háború egy olyan váról szól, amely maga az ember, és így írja le, hogy van a szemkapu a várba, van a sülkapu a várba, és hogyan indít ezeken a kapukon keresztül a sátán támadást, hogy bevegye a várat. Tökéletes hasonlatok, olyan metaforák, hogy az embernek tényleg a lelke igazán megérti azt, hogy hogyan támad az ellenség. Szemkapu, meg fülkapu. Meghatározó dolgok tudnak lenni azt, hogy te mit olvasol, mit láthatod a szemeid, mire mennek a szemeid, és mi az, amit hallgat, mi az, amit hallat, és amit befogad. Itt a Róma 13.14-ben az ige, amelyet kihangsúlyoztunk, az így hangzott, hogy a testet pedig ne úgy tápláljátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. A testünket, igenis az óemberünket tudjuk úgy táplálni, hogy bűnös kívánságok éledjenek benne. Mint amikor a parazsat megrakod éghető anyagokkal, az a parázs meg fogja gyújtani, és elkezd zobogni a tűz. Aki nem figyel a szemkapujára, meg a fülkapujára, avval elő fog fordulni, hogy a testében hihetetlen erővel fellángolnak azok a testi vágyak, ösztönök, amelyeket az új ember szépen lecsitított, kordában tartott, és bizony készen áll az embernek a bukása. A testet ne úgy gondozzátok, ne úgy tápláljátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Könyvek és újságok. Amikor János apostol az első levelében a második résznek a közepén azt írja, hogy ne szeressétek a világot, elmondja, hogy mi tartozik ide. A test kívánsága, a szemek kívánsága és az élettel való kérkedés. Ez a három. Ez a három, amely benne foglalkozik a világ szeretetében. A test kívánsága, a szemek kívánsága és az élettel való kérkedés. Így gondoljátok végig, hogy milyen könyveket szoktatok olvasni. Milyen filmeket néztek a televízióban. Rengeteg olyan könyv és rengeteg olyan film van, amely pont az embernek a testi alantas érzékeit táplálja, sőt, a sátán ontja az ilyen filmeket, a pogány világ ezrével vagy millió számra készíti, és ha nem válogatjuk meg akár a televízióban a megnézett filmeket, a rádióban a dolgokat, a megvett újságokat, a megvett könyveket, akkor bizony az óemberünket nagyon-nagyon jól tudjuk vele tátni. Tisztátalanságra, bűnre, parázasságra, házasságtörésre, okkult dolgokra, hatalomvágyra, a pénz imádatára, a pénz szeretetére. Jól vigyázzatok tehát, hogyan értem. Jól vigyázzatok, hogyan értem. Hadd mondjam ide, a múltkor is egy példában elmondtam, mert ma is hadd térjek ki rá, hogy lett a lapot leolvassak. Az az embernek az óemberét táplál. Az én rokonságomban is vannak, ez különösen talán, hadd mondjam itt, hogy női bűnök közé tartozik. Általában nem mi férfiak szoktunk legkalapokat venni, hanem többnyire az asszony testvérek. De Isten igéjének a figyelmeztetését vegyétek. Ne sértődjön meg, akit netán Isten igéje eltalál, mert én nem tudom, hogy éppen van egy közöttünk valaki, aki ebben érintett. Ne ezt vegyétek és ne ezt olvassák. Aztán hadd mondjam kicsit tovább is. Megvan az a könyvréteg, amely különösen áltátban tudja az óembert táplálni. Vannak a romantikus regények, amelyeket szintén utatjával adnak ki minden hónapban. Van olyan, amely tényleg azt mondják még az irodalmárok is, hogy művészi szinten hozta a romantikus regényeket. Hedwig Kurzmalernek hívják például a romantikus regények íróinak a királynőjét, aki tényleg nagyon-nagyon tiszta szókincsel, tehát éppen nincsen benne parázasság, leírva, effektíve, mégis ezek a romantikus regények egy álomvilágba viszik az olvasót. Rengeteg asszony, aki ilyeneken nőtt fel, és ilyeneket olvas a házasságában is, elvágyódást érez a házasságából, mert egy olyan tökéletes, idéli szerelem világba repíti az a regény, a maga romantikáiban, amely az óembert táplálja. Jól vigyázzatok, hogyan éltek, ne eszterenül, hanem bölcsen, mondja Efézus 5.16. Hasonlok a férfiakhoz is, ne csak az asszonyok legyenek megszólítva. Jobb könyvében találunk egy ilyen igét a 31. fejezetnek, ez a legelső verse. Jobb mondja, szövetséget kötöttem szemeimmel, hogy ne tekintsen a szívekre. Jobb 31. Jegyezzük meg férfiak. Szövetséget kötöttem szemeimmel, hogy ne tekintsen a szívekre. A szemek kívánsága. Nagyon sokan nem tudják, hogy a két nem egészen más típus ezen a területen, míg egy asszony az érintés az, ami felhevít, addig egy férfi, a látnivaló is el tud indítani ezen az esélyen. Az asszonyok ott tudnak bűnbe vinni férfiakat, hogyha nem keresztjén az öltözet, hogyha kirívó, csábító, fantáziálásra készítető. De a férfiak bűne, hogyha ebbe beleesnek, noha Isten számon kéri azt is, aki elindítja ilyen ösvényen embertársát. Férfiak, milyen újságokat néztek, milyen képeket néztek, milyen könyveket olvastok, milyen filmeket néztek, jobb jusson eszetekbe, szövetséget kötöttem szemeimmel, hogy ne tekintsen a szűzetek. Legyen, aki szemetek tiszta. Legyen, aki tekintetetek, szívetek tiszta. Ne tápláljátok az óembereteket. Aztán az idő, amelyet utolsónak ide sorolnék az óember táplálásához. Az Efézus 5.16-ot ismételtem az előbb, idéztem az előbb, és a végét most tenném hozzá. De jól vigyázzatok, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonosza. Pál apostolnak a figyelmeztetése, és azt mondja, hogy az időt gonosza. Vigyázz az időben! Az idő egy olyan dolog, amelyet nem tudsz visszahozni. Amelyet el tud tőled rabolni a sátán. Az idő egy olyan dolog, ha ezen a területen nincs életedben kontroll. A sátán óriási teret tud nyerni. Kié az idő a te életedben? Mennyi időt elloptak már tőled? Mennyi időben megraboltak? Mennyi időt úgy rávettek téged a te életedre, hogy az óemberedet táplálj? Mennyi időben a feszlegség, a bűn ösvényén jártál, és nem vetted észre? Jól vigyáltad a csár, hogyan érted? Ne eztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az időt gonosza. Efézus 16. Jegyezzük meg Isten igényét, és fogadjuk meg fáradtól tanácsait. Nézzük az új ember táplálását. Ahogy az új embert is táplálhatjuk, és az a bukásunkat idézi elő, ugyanúgy Istennek legyen hála, az új emberünket is táplálhatjuk. Az új embert, a belső embert, amely az megújult természet, amely már Isten akaratát tudja cselekedni. És ha az új emberedet táplálod, az lesz az erősebb. Akkor a te életed győzelmes élet lesz. Ne felejtsd el, hogy Isten abban az életben tud gyönyörködni, amely győzelmes élet. Ha csak a jelenések könyvét nézzük, számtalan igét, több tucat igét találunk, amely úgy kezdődik, hogy aki győz, és annak mit adok, mondja Isten, rengeteg dolgot felsorol, mindegyik igének más a vége. Aki győz, annak megadom, hogy ott üljön velem az én trónomban. És sorolhatnánk a sok-sok igét, Isten azt szeretné, ha te győzelmes életet élnél. Abban a keresztény életben nem igazán lehet gyönyörködni, amelyik állandóan bukdázott, amelyik mindig éppen föláll, de egyből elbukott a következő bűnben. Az ilyen élet nem hordozza annyira Istennek a dicsőségét. Isten arra hívott el téged, hogy győzelmes életet éljél. Tudsz egy győzelmes életet élni? Ez azon múlik, hogy táplálod-e az új emberedet. Most nézzük itt is a pontokat. Az első pontunk ugyanúgy, mint az új ember táplálásánál, itt is ez az, hogy a társaságok, a közösségeink. Milyen közösséget választasz magadnak? Kikkel veszed magad körül? Kiknek a közösségét és a barátságát keresed? Isten gyermekei keresik egymásnak a közösségét. Amikor valaki az Úr élet, észrevehető, hogy megváltozik a baráti köre. Nem azokkal fog járni, mint új emberi életében, hanem keres új barátokat, akik testvérei már a hitben, testvérei az újjászületett életben, akik szintén Jézus szereti, és az ő országát keresi. Ugyanide mondanám el, hogy ezért fontos az, hogy a hívő ember a gyülekezeti közösségeket, a saját gyülekezetének az alkalmait komolyan vegye. Higgyétek el, hogy nagyon komoly felelősség terhel benneteket, hogy a ajkai gyülekezetben, ahova éppen tartottok, hogyan és milyen szívvel vesztek részt. Ott vagytok-e minden olyan alkalmon, amelyet időd, erőd megenged, vagy éppen engedett, hogy saját lustaságod, vagy szíved kényelme sok gyülekezeti alkalomról így lemondjon, hogy jó, hát oda nem megyek már el, mert ennyire elmentem, nagyon sokan így gondolkodnak. Vasárnap járok, akkor csütörtöki bibliórára nem megy. Ha csütörtöki bibliórára néha elmegyek, akkor nem megyek a tanítványképzőre, vagy ha tanítványképzőre járok, akkor nem kell járnom vasárnap, mert akkor letudtam a gyülekezeti közösség. Jól vigyázzatok, hogyan gondolkodtok. Isten felelősséget bennünket. Ott van-e a vágy a szívedben, hogy vágyol az Isten gyermekeinek a közösségében. Vágyol az Isten igényének a tanítása után. És ez a vágy milyen erős. Csak egy kicsurka vágyat engedtél, hogy tápláljon a szívedben a Szentlélek, és a kicsi vágy megadja, hogy csak kevesebb gyülekezeti alkalomra érj oda, hogy a te szíved tele van az Isten igéje utáni vágyjal, vágyjal, hogy keresd azokat a közösségét, akiknek újjászületett élete van. És ott vagy sok-sok gyülekezeti közösségben, amit időd, erőd enged. Nyilván nem mindenki mindenre tud elmenni, hiszen van, amikor a családdal foglalkozunk, van, amikor a munka, vagy bármi otthoni dolog elvon bennünket. Ez természetes. Isten ezt tökéletesen tudja, és ő igaz Isten, és igazságosan tudja megítélni a fiunk döntéseit. Pontosan tudja, hogy a mi kifogásaink és érveléseink mikor helyesek, helytállóak, és mikor csak szeretük szakargatják a mi lustaságunkat, vagy éppen kényelmességünket. Gyülekezeti alkalmak, gyülekezeti élet, hogyan állt ezen a területen? Van ide is egy történetem, egy afrikai bennszülött gyülekezetben, az egyik bennszülött, akinek hívő, élő hitre jutott, hívő élete volt, és kezdett elmaradozni a gyülekezeti alkalmakról, és olyannyira észrevette a gyülekezet, hogy szóvá tették többen számára, hogy mostanában nagyon ritkán vagyok a gyülekezeti alkalmakon. Ugye vonta a világ, sokfelé ment ez a hívő bennszülött, és egy este úgy döntött a misszionárius, annak a gyülekezetnek a vezetője, hogy el fog menni és beszélni vele. Elment egy este, már szürkület volt a sátrához, leült oda mellé, a illető mellé, a tűz köré. Sokáig hallgattak, picit szégyelte magát ugye az illető, hogy tudja, hogy most valami fejmosáson, misszionárius is kényelmetlenül érezte magát, hogy hogyan kezdjen hozzá, mennyire tolja le szegényt, hogy mire hasonlnak, hogy szeretettel hívogassa. Aztán szavak nélkül Isten bölcsessége megoldotta, adott egy ilyen gondolatot a misszionáriusnak, hogy így oda nyúlt egy fadarabbal, és az izzó farázsból kivett egy farazsat a tűzből és félrehúzta. Mind a ketten hosszú percekig nézték azt a farazsat, amit szépen kihúny belőle a piros fény, aztán elkezd feketedni. Aztán visszatolta a misszionárius a farázsba, és az ismét átvette a piros fényét, a melegét, a tűzét, az a farázs. Annyit mondott az a gyülekezeti tag, hogy most már nem kell semmit sem mondani. Mindent értek. Ott leszek jövő vasárnap a gyülekezetben. Az a hívő ember, akit a sátán el tud vonni a gyülekezeti közösségétől, el fogja lopni a szívének a tüzét is Krisztus iránt, el fogja szépen oltani azt a meleget, amelyet Isten lelke gyújtott abban a szívben. Tudjátok, hogy hogyan hívják azt a bárányt, akit leválasztanak a nyáron? Préda. Sátán utó. Aztán az új ember táplálásánál is olvasmányok és média, hadd mondjam itt is ezt, az olvasmányok és elsőképpen nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk a Bibliáról. Hiába természetszerűleg értetődő, hogy a hívő ember Bibliát olvas, a Biblia egy annyira csodálatos könyv, és olyan nélkülözhetetlen könyv, hogy személyes, rendszeres, igeolvasás nélkül. Nincsen keresztény nélkül. Senki nem mondja nekem, hogy ő újjászületett hívő, soha nem veszi kezébe a Bibliát. Mert akkor az becsapta magát. Azt hiszi, hogy ő rendben van, de nincsen rendben az élet. Akiben ott van az új természet. Nem tud meglenni, hogy a mennyei atyának a szavát naponta ne hallgassa, ne olvassa. És ezt a Bibliában tehetjük meg. A hívő embernek drága kincs a Biblia. Viszi magával mindenhova. Ha elmegy nyaralni, akkor ez az első, amit betesz. Nem a pizsama, meg a fehér nemű, meg a fürdőruha, hanem a Biblia. És nincs olyan nap, hogy jaj, most véletlenül elfelejtettem. Az már régen rossz, hogy a hívő ember életében előfordulnak olyan napok, hogy elfelejt Bibliát olvasni. Akkor ott lelkileg nagyon nagy baj. Olvastok-e Bibliát? Szereted-e a Bibliádat? Vagy becsapod magadat, hogy te nagyon jó kis keresztény vagy, de Isten igényét soha nem olvasod. Vagy havonta, két havonta, hogy a kezedbe akad. Olvasd. Addig, amit szembe vélyedben. Ennélkül nem érted meg. Aztán a lelki könyvek. Hadd szóljak ezekről is. Nem véletlenül vannak keresztény kiadók és nagyon jó kis lelki könyvek. Isten egy-egy gyermekének bizonyos üzeneteket jobban és mélyebben ad. Ezek a keresztény írók leírják ezeket az üzeneteket. És azért adatik meg, nem minden keresztény írónak, minden keresztény teológusnak vagy lelkipásztornak minden terület, minden üzenet tökéletes mélységben adatik. Van, amelyiknek amaz jobban, emez kevésbé. A másiktól meg azt tudod megtanulni, mert Isten azon keresztül azt akarja megtanítani. A lelki könyvekben különösen ezt látom, hogy vannak bizonyos írók, akik tanításban, Biblia bizonyos témáiban hihetetlen bölcsességgel áldattak meg. Azokat a dolgokat azoktól az emberektől tanuljuk meg. Hallottam már olyan keresztény vélekedés, hogy minek a lelki könyvek, hiszen ő olvassa a Bibliát. Hát nem biztos, hogy mindenki az egyéni Biblia olvasáskor ugyanolyan mélységet így el fog jutni, mint amelyet egyes témában lelki könyvek adnak nékünk segítségül. Ezek Isten eszközei, ajándékai. Vegyétek a lelki könyveket. Rendeljetek belőle. Olvassátok őket. Nagyon fontos. És a média területe szintén az új ember táplálásához, hogy meg kell válogatni, hogy mit nézel a televízióban, mi az, amit meghallgat a rádióban, milyen könyveket, újságokat olvasol éppen el. Nagyon fontos, hogy ne éppen az okkult rovatokat, meg a horoszkópokat, az egész pajzán, barátnak történeti könyveket, újságokat olvasnunk, hanem bizony nemes dolgokat, tiszta és szent dolgokat, amelyek Isten igének a mélegén megállnak. Aztán ide mondanám az új ember tápláláshoz az ima életet. Ima élet nélkül szintén nincsen keresztény élet. Aki az Úr élet, észreveszi magán, hogy égető vágy van belül, hogy minden nap oda menjen az Isten elé saját szavaival a maga csendességében. Elmondja szívének az imádságát. Mindent, ami az ő szívében van. Sokszor mondtam már nektek, hogy a zsidók így csináltak több ezer év óta mindig, ha bánatuk volt, hogy az egész nép bűnbánatot tartott, vagy valamilyen közösen imádkoztak. Mi alatt imádkoztak, korsó vizet kiöntöttek szimbolikusan a földre. Azt szimbolizált ez, hogy Uram, ahogy a korsó vizet kiöntjük, és nem marad abban egy cseppig sem. Így öntjük ki előtted a szívünket imádságban. Van egy zsoltár is, hogy öntsétek ki előtted szíveteket. Hát ezt jelenti. Ami van a szívedben, azt vitt oda imádságban. Ha panasz keserűség, bátran vitt oda azt is. Van, aki úgy gondolja, hogy Istennek csak szép imádságokat szabad elmondani. Nem. Istennek azt kell elmondani, ami van a szívünknek. A szomorúságot, a terhet, a bánatot, a kérést, az örömet, a hálát, mindazt, ami van abban. A fájdalomban bátran vitt oda. Ő az egyetlen az egész világon, akinek van hely a szívében, aki számodra, és mindazok számára, amelyek a szívedben vannak. Ha nem így gyakorlod az ima életet, akkor meg fogod tapasztalni, hogy az Istennek át nem adott teher tovább nyom, sőt, agyon nyomhat, az Istennek oda nem adott sebb. Az elgennyesedik, lelkileg is tönkretett, és sorolhatnám még mindaz, amit Istennek nem adtál. Téged fog enészteni és tönkretenni. Ima élet. Egyénileg is, és közösségben is. Ezért van az ajkai gyülekezetben is ima közösség. Ima közösség minden vasárnapi Isten tisztelet előtt 4-10-kor az gyülekezeti teremben. Ezért van ima közösség minden Biblia óra után. És van ima óra is, amely idényben tartunk, hogy a Biblia óra után. Szeptembertől május végéig csütörtökön szénteste. És Isten gyermekei imádságban együtt lennek az Úr elé. Azt mondja a Biblia, hogy hatalmas ereje van a hitből fakadó imádságnak. Hatalmas ereje. Jézus egy ígéretet is tette az ima közösséghez. Ha ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, mindaz, amit kérnek, megadatik neki. Élsz az ima élet csodájában, beszélsz az új élet adójában. Aztán vigyázz a szívedre. Az új élet táplálásának elengedhetetlen dolga, hogy a szívedre vigyázz. A példabeszélek 4.23 azt mondja, minden félreértett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. A szívünk család. A szívünk becsapad. A szívünk tele van bűnnyel. Mindig odavinni az Úr elé. Hogyha a szívedre vigyázz, akkor olyan bölcsen táplálod az új emberedet, de sátán az érzelem kapukon nem tud kárt tenni az életedben. Vigyázz a szívedre. Isten szavára figyelj, mindent adj neki oda. Bölcsen. hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy mely emberedet táplálod? Az óember maga bűnös természetével, vágyaival, kívánságaival, vagy táplálod a belső ember, a Krisztus által újjáteremtett belső ember. Mi az, amit táplál? Meghatározza, hogy el fogsz-e bukni, vagy győzni fogsz, meghatározza a jövődet, boldogságodat. A történettel fejezem be, hosszú példa történet, ez a sovány ördög és a kövér ördögről. Hadd olvassam fel előttetek zárásként, figyeljünk oda az üzenetére. A beszélő azt mondja. Már egészen pontosan nem is tudom, hogy volt. Egy messze városban a földön valahol egymással két gonosz ördög találkozott. Egyik dagadt, a másik vékony nyakára bott. A kövér gúnyosan megszólította a sovány. Hát neked mi bajod? Téged ugyan mi bánt? Hisz csak csont és bőr vagy. Sajnos, amit látom. Hallod-e, kollega, ezt szörnyen csodálom? Így szólott a kövér, a sovány meg nagy búsan, mint akinek szívén nagy búvan hallgatott. Szólj már, na, csak talán nincs gyomorrákod, heptikában estél, vagy mondd, mi a károd. A sovány azt mondta. A szárat jobb volna, ha befognád talán. Szólalt meg mogorván, bosszusan a sovány. A legnagyobb bajom, ha tudni akarod, hogy rossz helyen lakom, enni mit sem kapok. Keresztén házakhoz szállásol, de urul, kipróbáltam mindent, mi rosszat csak tudom. De békességüket elvenni nem tudtam. S látod, így nyomorult, rossz sorsa jutottam. Kaphatott mindenki szállást, táplálékot, csak egyedül én nem. Államház fölkopott. Nagy buta vagy öcsém, azt néked mondhatom, szólt újból a kövér, keményen állítom. Ha minden ördög olyan makla volna, mint te, tönkre menne dicső nagyurunk üzlete. De nagy Luciferre merem azt mondani, volnék csak helyedben, meg tudnám mutatni. Hogy akármiféle keresztény családban, hogy kell bajt keverni, ott, ahol béke van. Hallgass csak én rám, majd én megtanítlak, saját módszeremre szépen kioktatlak. S ha követni fogod okos tanácsomat, könnyen elérheted vádorat célodat. Kitöröm például az egyik ablakot, amit a szél nemrég egy kissé becsapott. Így a házigazda szörnyen káromkodik, ahogy száján kifér, üvölt ordítozik. Vagy másként csinálok egy kis bosszúságot, az ingől szakítok le egy vagy két gombot. Épp vasárnap reggel, amikor a gazda nagy buzgalommal indul a templomba, haragjában aztán mond ő olyan cifrát, hogy fölül halad az minden buzgó imád. Ha pedig a csizma nem eléggé fényes, a kabát meg itt a gyűrött és pecsétes, van ám olyan átok kitok a hallanád, a szemedet szára tudom eltátanád. A kísértésre meg az is jó alkalom, mikor az étel már ott van az asztalon. Ha leves túlsós, vagy égető forró, megint feleségnek van hallgatni való. Vagy másként csinálok valami galibát, a férj iszákos, vagy az asszony tisztos, ez mind az én munkám, az már szent és biztos. Ilyenkor aztán persze, hogy jól lakom, látod, hogy mennyire megnőtt a kocsakom. Elég lesz már elég, untat, mert butaság ez az egész beszéd, amit össze-vissza hadartál fecsetél. Lehet, hogy beválik a hiteteneknél, de keresztényeknél, próbál csak meg egyszer, szabadkát sem ér ott ez a dicső módszer. Te mertnék beszélni, fordítos a közért. Nem tűröm, hogy velem ilyen szemtelen légy. Majd mindjárt elválik, kinek van igaza. Azért azt találjam, azt ajánlom, ne menjünk most haza, hanem a legjobb lesz, ha teszünk egy próbát. Szeretném én látni azt a familiát. Cseréljünk most helyet. Te most rögtön elmész az én volt helyemre, ahol meg te voltál. Én megyek most oda, abba a te híres, hívő családodba. Helyet is cseréltek, gyorsan egy perc alatt. És megváltoztatták régi lakásukat. Megkezdődött aztán másnap a nagy munka, a kövér ördög megkorgott már a gyomra. Na dél van, az asszony hozzám a levest, az ördög meglátta, és bizony nem volt rest. A hívőnő kezén fürgén lökött egyet, úgyhogy a levesnek a fele kilépett. Elnye, no, mondta az asszony szégyenkezve, amikor a tálat az asztalra tette. Mint ha csak az ördög incselkednék velem, vagy nem is tudom én, mert ügyetlenkedem. Se baj, mondta a férje. Elég, ami maradt. Máskor jobban ügyel, ne búsulja miatt. És ették a levest csendesen békével, a kevesebbet is megelégedéssel. Az ördög persze szörnyen bosszankodott, hogy valamit kapjon, újra próbálkozott. Hirtelen két fókot dob be a levesbe, és várja a hatást előre örvendezve. De a hatás most is elmaradt, mint előbb. A férj szép csöndesen kiveszi mindkettőt, Ej, már ez a fók csak nem nekünk való. Egye meg az ördög a nagyhasú faló. Ezen a kis család nevetett jó nagyot, s az ördög mérgében majd, hogy megfukkadott. Mit kéne csinálni azon törte fejét? Sok bajt, hogy keverjen, erőltette eszét. Mikor a kis család bukón imádkozott, az ördög didergett, hátra is borzódott. Mikor énekeltek, vonaglott kinyában. Látta, hogy hiába minden fáradtsága. Valamit eldugott, szépen megtalálták. Amit meg összetört, csöndben zendbe rakták. Akármihez fogott a nap bármely szakán, megtört a hatalmat hiten és az imán. Bármit is csinálok, rám minden szégyen hoz. Az ördög magában ekén horkondíroz. Kár volt változtatni régi lakásomon, menekülök innen, sebet szárnyakon. Békét, imádkozást el nem szenvedhetem. Gyere vissza pajtást, mert itt néhen veszem. El is ment az ördög haraggal, szégyennel, jól lesoványodva, lehorgasztott fejjel. És engedd meg, testvér, hogy megkérdezzelek. Vajon mind boldogul az ördög, te veled? Marad vagy távozik? Kövére vagy sovány? Ki kormányoz téged? Jézus vagy a sátán? Törekedjél arra, hogy egész életed megváltódé legyen, ő legyen mindened. Jézus erejével győzzél a sátánon, hogy ez sikerüljön a szívből kívánom. Amen. Szöndesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a Te ígéd valóban tanácsol, vezet, a Te ígéd le is tud leplezni bennünket, de utat is mutat. Nem csak megszúr az ige, nem csak belénk hasít a fájdalom, ha életünk gonosz, hanem megújító kegyelmeddel be is kötözött. Erőt is azt arra, amire eddig talán nem volt, bölcsességünk, erőnk, engedelmességünk. Hadd kérünk itt téged, hogy áld meg bennünket bölcsességgel. Hadd legyen itt ebben a gyülekezetben mindenkinek belső embere. Általad megújult új természete. Hadd legyen erőnk, bölcsességünk az új embert táplálni, a belső ember erejét növelni. Ne az ó embert táplálni, hagyd nekünk ehhez erőt. Hadd kérjünk úgy, Istenünk, hogy életünk minden területén vezess ígéd bölcsességében. És néked adunk hálát az ünnepért, az új kenyérért, a csodáért, és van mit az asztalra tenni, van miért néked örvendezni, van miért előtted megállani, és néked elmondani, hogy a veled való élet az igazi gyönyörűség. Gyógyíts meg betegjeinket, Urunk, és áld meg szeretteinket, családjainkat, távol levőket, Istenünk. Könyörülj minden nyomorultan. Nyújts ki kezedet, hogy gyógyításod, kegyelmet, szabadításod, hatalmat mindegyikünk életét egészen rendbe tegye. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ilyazért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Semmit ellene aggodalmaskodjatok, hanem minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az élő Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Ahogy a testvérek látják, az úrasztalát megterítettük, a hirdetett ige is táplálja a mi lelkünket, erősíti a mi hitünket, és a sákramentumot úgy hívja a teológia, hogy a látható ige, amely egészen plastikusan előttünk van, és látható módon, szimbólumokban fejezi ki az evangélium üzenetét, ez is tudja táplálni a mi új emberünket, erősíteti a mi hitünket. akik elkészítették magukat keretekkel, marasztaljuk az urvacsorai közösségbe, hívogatjuk azokat, akik jelen vannak, más felekezetből szeretettel, és köszönjük az urvacsorai jegyeket a felajánló családnak. Testvérek, készüljünk akkor énekszóval az úrvacsorához. A 436-os énekünket keressük ki az énekeskönyvből, és a 6-os, 7-es verseket énekeljük belőle, tehát 436. dicséretünket keressük ki az énekeskönyvünkből, és a 2 utolsó versét, tehát a 6., 7. versét énekeljük. Csak hogy immár bűntől elválj, s légy hűséggel Jézushoz.
Szeretett testvérek, egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni a Úrvacsora csodájához, tanításához. Ez a gondolat a közösségvállalás. Nagyon sok minden van a Bibliában, ami a kornak a története, a kornak az ismerete és a kornak a gondolkodása nélkül mindig 2300 századával már nem nagyon értünk. Annak a kornak az emberének a legbensőségesebb közösség az asztal közösség. Ezért olvassuk a Szentírásban, hogy a zsidónak nem volt szabad fogánynak a mármába bevennie, nem volt szabad fogánynak köszönteni. Ezért volt megbotránkoztató először például az apostolok cselekedeteiben olvasott a keresztény embereknek, hogy Péter Eves Kornéliusnak egy fogán római századoknak a házába, mert ez azt jelentette, hogy ha kemegy a házába, ha köszönti őt, ha asztal közösségben van vele, akkor részt vállaltan a fogánságában, mindenben, köszöntött közösséget vállalt egy olyan emberrel, aki nem ismeri. Ennyire rituálisan igyekezett a gondolkodásában, a cselekedetében az ókori zsidó ember tisztának majd. Isten előtt kifogástalannak helyzetben. Az Úrvacsorának a gondolatát, hogy megértsük, hogy mi az, amit Isten üzen, vissza kell ehhez a gondolkodásokért. Isten az, aki az ember hívja a maga asztal közösségét. Emlékeztek-e arra a történet az evangéliumban, amikor Jézus bemegy bántelőt, egy farázsnákhoz, leüldetik az asztalhoz, hirdetjenek az igényt, együtt eszik velük, meggyógyulnak, megtérnek, követik őt tanítanak. Hadd mondjam, hogy ezen szóval, hogy ez annyira megbotránkoztató, hajmeresztően megbotránkoztató volt a korabeli farizeusoknak, egy ortodox zsidó embernek, hogy nem tudta hova tenni. Hogy kicsoda ellen a Jézus, aki az ősök hagyományát így megtitolja, hogy leül választelőkkel, azért szállták a választelőket, mert a római megszállnak a forrasztalát, hogy ők hazarándulnak nekünk lették, Máté evangélista választelő volt, hogy onnan hívt fel Jézus, ott vagy a választelő aztán, utána olvasok, hogy Máténál leült, megtitta a házában át, és örvendezett, hogy megtért az Isten, és együtt erre kellene Jézus. Ezen teljesen ki voltak a farizeusok. Nem tudtak hova lenni a döbbenetet. Azt lássátok meg, hogy Isten jön a bűnös emberhez, jön én hozzám, hogy te hozzám, jön a mi fogánságunk, és azt mondja, hogy én közösséget vállalok el. Sőt, ha én bemegyek a te házadba, szívedet, megtisztítom a fogánságodat, megtisztítom a tisztátalanságodat, a bűneidet, törvendezhetek, én hozzászok. Az Úrvacsorai közösség azt fejezi, hogy az élő Isten, az a 3% Isten, akinek a közelében nem lehet el bűnös ember önmagából, önerejéből. Azt mondja a bűnösöknek, hogy gyertek én hozzám. Jöjjetek meg minden kétszer. Minden kegyelmet nektek adok, minden javaimat nektek adok, de hívjatok meg. Nyisd meg a szívedet előttem, és tartod rá értem. Ezt jelenti az olaság. És boldogok, hogy nem botlánkodik meg mindennel, mondja Jézus. Hát a farizeusok megbotlánkodtak Jézus közösségvállalásán, szeretetén, az evangélium közeledésén, az elvetett embernek is. Hát mi vagyunk ezek az embernek? Mi vagyunk az elvetettek, akik felé az Isten közeledik, akik felé az Isten kinyújtja a kezét, akiként adtam az Atya Jézus, hogyha befogadod Jézus, ha vállalkozol Jézusra való közösségem, teljes szívedből és lelkedből, éles törökre lehetünk. Így tekintetek a mai Úrvacsorát, így hallgunk felétek azt, hogy jöjjetek le már minden szépen van, vegyetek ebből és egyetek ebből, igyetek ebből, emlékezzenek arról, hogy az Isten, aki közösséget vállalt vele, Jézusban, Jézus megtelek a testében, és kioltatott vérében, mert indulnak, mutatom. Közösséget vállalt el, és megbizonyított, hogy annyira szeret, készen meg megbocsátani. Akarod ezt a bocsát. Igen, levett a közösséget. Hírben levettel, ezt fejezetre. De legyen ez a jövetelben igazi hív, az Isten felé hála, bizalom és köszönet, és téged előszeretett, mint a teljesen hozzáulandulnak, és végtelenből tisztítsd meg. Mert tudom, hogy itt nem voltam, és végtelen, mindig előttem van. Egyedül ellenet végtettem. Azt tettem, amit rosszat tartok. Ezért igazabban a szót, és jogosabb ítéletet. Lásd, egy bűnnel születtem, anyám végtelen fogam ennek. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg kicsóval, és tiszta leszek. Most meg engem, és feléletetek mutató. Engedd, hogy kívánságot és örömet halljak, és megújuljon a szagjaim, amelyeket összetörtél. Rendsd el a száraz kérdéseimmel, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremt bennem Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne lopj el hozzád elő, szent lelkedet ne vedd el tőle. Vigyázz meg újra szabadításodra. Támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy tanulhassam utaidra a hitbenek, és a vészesek megtérjenek hozzá. Ments meg, mert vértozottam, ó Isten, szabadító Isten, és igazságodat újjogva kérdezni nyelvet. Nyisd meg ajtalmat van, hogy kicséretedet érezni szám, hiszen a véres áldozatot nem kedvelek, és a hívő áldozatot nem lennék szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem neked meg Istenet. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, így Isten Jeruzsálemből szalad, akkor majd kedveled a teljesen bemutatott áldozatot, az égő áldozatot és a teljes áldozatot, akkor majd áldozatnak oltámból a vizsgáltat. Megvallottuk bűneinket, valljuk meg a mi hitünket, és fennállva, fennhangon, mondjuk el a apostolikus vallást. Hiteket Istenben, mindenhatóan kell, menjek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszerű fiában, a mi úrunkban, ki fogadhat egy Szentlélektől, született Szűzmányától, szemre Pontius Pilátus alatt, megszepítették, meghalt és eltemették. Szállat a hátókodra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felnőjön a mennyekre, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni, ellenveket és voltata. Hiszek szent életben, hiszek egy egyetemes keresztény Anya Szentnek házat, hiszem a szentek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnmánatartásunk és italás ételünk után egyházunk gyakorlata szerint milyen kérdés intézett hozzátok, feleljétek ezekben hitetek szerint, lelkiismeretek szerint és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett az első embernek bűnösöket folytán? Mi magatok is mindenestől fogva gyarlunk, esendők és bűnösök vagytok. Így saját előzőtől Isten ítélőszéken is meg nem állhatok, sőt büntetés, halál és tárgyalatot érdemeltek. A igen kiteleljétek, hiszem és hallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az ő szent fiát, Úr Jézus Krisztus, kiéletetek testben elbocsátotta, kinek egyszerű tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a támadatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal nem igazít. A igen teleljétek, hiszem és vagyok. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztus, általa minket is feltámasztotta a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetünk, által itt az ő örök dicsőségére. Ha igen, teleljétek, hiszen is hallom. Mindezeket bizonyal elhívjunk, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek egyelemért halhatatlanságban egész életeteket az Úrnak rendelitek, és már a jelenlegi világban mutat, hogy megváltoztatjuk az ő dicsőségére értek. Ha igen, teleljétek, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, hogy pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bárdás elhívott szolgálja, életem mindazoknak a bűnbocsánatot, az örök életet, akik élő hittel hiszek, az Úr Jézus Krisztus gondozói bárcsák alájában. héten a szokott rendben történt, a gyülekezet ékeszengében először a kard felé kapcsolt, majd az ablak felé kapcsolt, és végül a kardat. Az úrvacsora vétele alatt a 440-es ének az ének együttesére, 440-es éneknek, 42. Zsoltár dalamára énekelendő, így kezdődik, jel lássuk az Úr Isten kegyelméről a mai napon mi is kígérhetünk el. Mindenelőtt elbocsátom el titeket, kérjük és intézünk, hogy Istennek kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék egy többé bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat a keresztre rendeltetéseteket méltóan, hogy semmi titeket meg ne fosztassak Istennek a kegyelmétől, szeretetétől, amelyet hozzátok kijelentek és megbízanunkat az Úr Jézusokat. Legyetekünk az ő szentkejét szeretnei különbözetesek. Töltözzétek fel a nyomságot, halálatosságot, szerítséget, vétekülés. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszkodott volna, bocsássatok meg egymásnak, amit éppen az Úr Jézus Krisztus is megbocsátott nektek. És az Istennek békessége uralkodjék a szívetekben, amelyre elhagyott hívva az egyszerben. Mielőtt megkérjünk hajlékaimmal, adjunk hát az Úrnak az ő kegyelméért, csodáért. Közös hálát az imádságért, a 91. Zsoltár, olvasom egy csodálatos Zsoltár, hallgassuk, és a tízőre írjuk el az imád. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában vigyen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és várat, Istenem, aki bennünk, mert ő menni meg téged a madarak csatájától, a pusztító dögvéktől, tolaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat talál. Hajt és páncél a tűséget, nem kell félned a rémséget törvégel, sem a suhanó nyílt holnappal, sem a homályban lopottó dögvéktől, sem a vérben pusztító ragától. Ha ezek esnek is el mellettel, és tízötven jobbok felől, téged akkor sem élel. Ha tettemet csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnződését. Ha az urat tartokozalmanak, a felséges hajlékodat, nem érhet téged baj, sátrakhoz közel sem kérhet szabás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne is lábadnak a tőben. Elfogod a koroszlánt és a viperát, elfogod a koroszlánt bőrőt és a tengeri törnyeket. Mivel ragaszkodik rám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiáltok rám, meghallgatom, felelhetek a nyomorúságban, kiragadom otthon és megkincsődítem őt. Megerítítem hosszú életkel, gyönyör közös szabadításomban. Az áruljátunk az áldás részben előttesület, a mindkárt 59-es dicséretnek a második és a harmadik verse keresztüli énekes könyvünkből a 459-es éneket, 459-es éneket, és a második, valamint a harmadik verset rá énekeljük, a második vers így kezdődik, megtölteni és üresen adom magam meg.